Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 640. dicséretet énekeljük, a heti énekünket, mind a négy versét énekeljük a 640. dicséretnek. Folytassuk a mi Urunknak a magasztalását, folytassuk az imádkozást énekszóban. A 789-es dicséretet énekeljük mind a három versével. Thank you. Így ülve maradva imádkozzunk. Édesatyánk, szeretnénk téged dicsőíteni és magasztalni, mert szerető atya vagy és szerető úr vagy, és fölfoghatatlan, Urunk, az a szeretet, amivel te közelítesz ma este is fölénk, vagy felénk. Urunk, nem tudjuk mi ezt fölfogni. Hadd dicsőítsünk és hadd magasztaljunk azért, édesatyánk, hogy így lehet jönni eléd, hogy adj új szívet. Mert te látod, hogy mi van most a mi szívünkkel. Te látod, hogy hogyan van a mi szívünk, hogy milyen a mi hitünk, hol állunk mi, ha el is indultunk, vagy mi van az életünkben, hova jutottunk. Urunk, hadd dicsőítsünk téged, hogy mindenki így jöhet ma eléd, hogy új szívet adj. Mert kész vagy újra és újra megújítani a mi életünket, a mi szívünket. Szeretnénk ezért téged dicsőíteni és magasztalni, édesatyánk. Olyan nagy ajándék ez. Olyan jó, hogy jöhetünk hozzád, hogy van kihez járulnunk. Szeretnénk téged magasztalni, dicsőíteni. Te látod, hogy hova mentünk már, és nem kaptunk új szívet. Mi volt a mi megoldásunk, hogy új életünk legyen, hogy újat kezdjünk. És te látod, Urunk, hogy hány helyről hajtottak már el bennünket, hányan mondtak le rólunk. Urunk, köszönjük, hogy lehet hozzád jönni mindenkinek, és így kiálthatunk, hogy új szívet adj. Köszönjük, hogy kész vagy adni ezt a szívet. Köszönjük, Urunk, hogy aki te hozzád jön, azt te nem küldöd el. Szeretnénk téged dicsőíteni és magasztalni, édesatyánk, ezért a nagy lehetőségért, hogy új szívet tudsz nekünk adni. Te látod, Urunk, azt, hogy hogyan jöttünk, mi van bennünk. Kérünk azért, hogy valóban a te igéd hadd újítsa meg a mi életünket, a mi szívünket. Hadd tudjunk megerősödve tovább menni. Mi segíts, Urunk, hittel jönni eléd, hogy szerezte bennünket annyira, hogy kész legyen nekünk új szívet adni. Köszönjük, hogy ez a szeretet ott a Golgotán lett megalapozva. Köszönjük, hogy bizalommal járulhatunk ide, a te trónusod elé, Urunk. És köszönjük, hogy kész vagy könyörülni rajtunk. Segíts, Urunk, hogy így hadd jöjjünk, és hadd tudjunk hálás szívvel menni tovább. Ízd meg előttünk, kérünk, a te igédnek az ajtaját, és a mennyei világodnak minden gazdagságával töltsd meg a mi szívünket, kérünk, Urunk. Amen. Amen. Jónás könyvének a tanulmányozását folytatjuk, és a harmadik fejezet kerül ma elénk. Jónás könyvének a harmadik fejezetét olvasom az elsőtől az utolsó verseig, az elsőtől a tizedik versig. Jónás próféta könyvének a harmadik fejezetéből így szól a mi Urunk Istenünknek az igéje. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked. Jónás elindult, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt Istennek. 3 nap kellett a bejárásához. Elindult tehát Jónás befelé a városba egy napi járásra, és ezt hirdette, még 40 nap, és elpusztul Ninive. Ninive lakosai azonban hittek Istennek, böjtöt hirdettek, és zsákruhát öltött a város apraja nagyja. Eljutott ennek a híre Ninive királyához is, aki fölkelt trónjáról, levetette magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuba ült. Azután kihirdették Ninivében a király és a főurak rendeletére a következőket. Az emberek és állatok, a szarvasmarhák és juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak. Öltsön zsákruhát ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel. Ki tudja, talán felénk fordul, és megszán az Isten, lelohad lángoló haragja, és nem veszünk el. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. Amen. Kedves testvéreim, az első este arra a kérdésre kerestük a választ, hogy Ninive hol vagy? És hogy Ninivén belül a mi életünk merre van? Ez egy hatalmas város volt. Ma itt olvastuk, hogy 3 nap kell a bejárásához. Mi is egy hatalmas agglomerációban élünk. Ninive is több városból állt, valószínű volt egy nagy központi város, és körülötte kisebb városok voltak még. Sokban hasonlít ez Budapesthez és a környékéhez. Jónás végigmegy rajta. Hol vagyunk? A nagy Ninivében. Kik vagyunk? És aztán láttuk azt, hogy Jónás, mikor először megkapja a feladatát, akkor próbál elmenekülni Isten elől, és ezt a hátat fordítást, amit ő tett, ahhoz hasonlítottuk, ahogy az emberiség is hátat fordított az atyának, és Isten nélkül csak futunk, de soha nem érkezünk meg. Aztán láttuk azt, hogy aki kész fejet hajtani Isten előtt, annak készen van a bocsánat. Jónás számára is kész volt Istennek a bűnbocsánata. Jónást Istennek a szeretete volt az, ami követte, vagy üldözte, vagy mondjuk inkább úgy, hogy Isten a szeretetével kereste Jónást, noha viharba került, és az élete forgott kockán. Szembesül ezzel, amikor aztán bedobják a vízbe, és nem fullad meg, hanem jön egy nagy hal, és elnyeli Jónást, és még mindig életben van. Szembesül azzal, hogy Isten nem elveszíteni akarja őt, hanem éppen, hogy megmenteni. Hogy az az út, ami mész Jónás, az az út, ami hátat fordít nekem, az vezet a halálba. Mindegy, hogy jön vihar, vagy nem jön vihar. Mindegy, hogy a tengerbe vagy máshol. Ha nekem hátat fordít az, még ha a száraz földön is vagy, az már a pusztulásnak az útja. És Jónás rádöbben arra, hogy ő bűnös, meg kell térnie erről az útról, de azt gondolja, hogy számára már nincs menekvés, hogy elvetette őt az Úr, és amikor elnyeli a hal, akkor rádöbben, hogy hát Isten lehet, hogy mégis szeretné őt megtartani. És hálaéneket mond, zeng a hálaének a tenger mélyén, egy halnak a gyomrában. Még kellek Istennek. Még nem mondott le rólam. És ott fejeztük be tegnap, hogy milyen érdekes ez a kép. Jónás még egy halnak a gyomrában van, de már zeng a hálaének. Nem tudom, most ez egy, lehet, hogy egy buta hasonlat, de ez jutott eszembe, úgyhogy mondom. Ha lett volna ott akkoriban tenger alatt járó, és úgy fogták volna a jeleket a tenger felől, hát ez egy igen fura jelenség lett volna, azt hiszem, nem? Ott egy hal, a mai technikával már lehet, hogy ott úgy átvilágítják, hogy látszik benne egy ott ember, ott guvaszt, és öröméneket mond. Hát én azt gondolom, hogy valami ilyesmi hangzott volna el, vagy hangozhatna el, hogy ki ez a bolond? Jónás ott van a halnak a gyomrában, és dicsőíti Istent vidáman, örömmel, de még mindig a halnak a gyomrában van. És azt gondolom, hogy ez az, ami a hívő embert megkülönbözteti. Mert ott van az életében az az isteni szál, ami egy ilyen helyzetben is erőt ad neki. Ott van az életében Isten, és egy halnak a gyomrában is örvendező életet él. És az ilyen életre mondja azt a világ, hogy ez bolond. Hát nem szoktak egy halnak a gyomrában örvendezni, Isten szabadításáról énekelni. Mennyire idegen a világtól ez a fajta lelkület. Az Isten nélkül élő embernek ez a fajta lelkület. Jónás, noha még ott van a halnak a gyomrában, de az ilyen hívő életre szokták azt mondani, hogy világít. Ragyog. És milyen érdekes, hogy nem veszi körül senki, de egyszerűen az az isteni ajándék, az Istennel való kapcsolat, közösségnek az öröme, boldogsága, a bűnbocsánatnak az öröme átjárja a szívét, és árad rajta keresztül. Nem azért, mert valakinek tetszeni akar, hanem egyszerűen örül az Úrral való közösségnek. Öröm járja át. Hát világít-e az életünk? És valóban ez a világítás nem egy ilyen mesterséges fény, hanem tényleg abból fakad-e, hogy az Úrral közösségben vagyok. És tapasztalom a vele való közösségnek az örömét, ajándékait. És ezt mindenféle póz nélkül igyekszem továbbadni, vagy egyszerűen árad rajtam keresztül, olyan természetes módon. Na hát ez volt Jónás. És az ilyen embernek akkor is jó a környezetében lenni, hogyha nehezek veszik körül, hogyha bajban van, hogyha egy halnak van a gyomrában, mert az Úrral való közössége kapcsolata rendben van. És ez nem az ő teljesítménye, hanem valahogyan megtapasztalja Istennek a szeretetét, a kegyelmét. Nem önmagát szereti, hogy de jó vagyok. Fú! Hanem Isten milyen csodálatos. Megmentette engem. Pedig nem érdemeltem volna meg. És még tényleg azt lehet mondani, hogy nehéz helyzetben van Jónás. Ott van a halnak a gyomrában. És sokszor lehet a hívő embernek az életében is valamilyen nehéz helyzet. És a nehezek azok ilyen jó alkalmak arra, hogy bizonyságot tegyünk. Istentől elkészített alkalmak lehetnek a bizonyságtételre. Mi sokszor úgy képzeljük el a bizonyságtételt, hogy megállok 2-3 kolléga előtt, elmondom a nagy prédikációt, csillogok, villogok, és megtér 3-ból 4, és ez a nagy Istentől elkészített alkalom. De Istennek ilyen alkalmai is vannak, vagy ilyen helyzeteket ad sokszor, hogy a nehezekben nem mi tündököljünk, nem mi ragyogjunk, hanem mutassuk meg, hogy kicsoda az Úr. Hogy ezzel dicsőítsük őt igazán, mert így dicsőül meg az ő neve. Amikor azt mondják ránk, hogy ez bolond. Hát hogy lehet, hogy egy halnak a gyomrában dicsőíti az Urat? És akkor el lehet mondani, hogy nekem van egy Uram, akivel beszélgetek, aki erőt ad, aki utat mutat, és ha még nem is látom, hogy hogy lesz megoldása az életemnek, már most dicsőítem. Mert ő Úr mindenek felett. És nála kész van a megoldás. Nála kész van a megoldás. Hát Jónás világítani kezd, bizonyságot tévő élete lesz. Olyan érdekes, hogy amikor ott van a hajón, Akkor lemegy a hajó fenekére, és a hajós kapitány megy oda hozzá, kérdezi, hogy mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Az is egy furcsa szituáció volt. Hát akkor kéne kiáltani Istenhez, meg valamint gondolkozni, és esetleg, hogy mit tehetünk, ő mélyen alszik, mi van veled? És most ennek az ellenkezőjét lehetne kérdezni. Mi van veled, hogy ilyen fennhangon énekelsz, és dicsőíted az Urat? Jónásnak helyreáll a kapcsolata az Úrral, örvendezik a bűnei bocsánatának, örvend annak, hogy újra vele van az Úr, és hogyha ez az Úr van vele, akkor meg fog szabadulni. És ez a hal az ő megmentésének az eszköze. Talán Jónást sokszor negatív példaként hozzuk föl, de hát azért volt neki hite. Én nem tudom, hogy hasonló helyzetben mi hogy lennénk. Ő ott a halnak a gyomrában dicsőíti az Urat már most a szabadulásért. Én nem tudom, hogy hogyan vagyunk most itt, és hogyan gondoljuk el az Úrral való közösséget, kapcsolatot, de Jónásnak a bűnbocsánat volt az igazán nagy öröm, hogy őt nem hagyta el az Úr, hogy neki van lehetősége újra kapcsolatban lenni Istennel. Nekünk mi kellene Istentől? Nekünk csak az ajándékok kellenek, kérésekkel vagyunk tele, de kell nekünk Istennek a nagy ajándéka, amire azt mondja, hogy erre van leginkább szükséged, a bűnbocsánatra. Zákeusnak az életét már talán valamelyik este itt fölhoztuk példaként. Zákeusról tudjuk azt, hogy egy alacsony ember volt, és nem kizárt az, hogy ez őt zavarta, próbálja ezt ő talán valahogyan kompenzálni, ez nem mentesíti őt. Bűnbe jutott, fővámszedő lett, sanyargatott, kifosztott másokat, és aztán egyszerűen válságba jut. Rádöbben, hogy nem ez volt a megoldás. Nagy akart lenni, de még kisebb lett. És aztán megy, keresi Jézust, fölmászik egy fügefára, és Jézus ott elmegy a fügefa alatt, és lehívja őt. Zákeus úgy fél, hogy jöhetek. Még én is jöhetek, Jézus. Még egy fővámszedő is. Jézus mondja, hogy gyere csak nyugodtan. Nem kapsz ki. Nem te kapsz ki, hanem majd én. Mert ezért jöhetnek a bűnösök Jézus, vagy Jézushoz, és ezért jöhet Zákeus is Istenhez, és ezért van neki bűnbocsánata, mert egyszer majd meg fog érte halni Jézus Krisztus ott a kereszten. És Jézus Krisztusnak a megoldása Zákeus számára, aki gazdag ember volt, akinek mindene megvolt, de ott virít egy fügefán, milyen röhelyes helyzet. Ezek szerint a pénz az nem mindenre megoldás. Jön Jézushoz, és Jézus megoldása az, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Nem az, hogy kapsz plusz 10 centit, Zákeus, hanem az, hogy megbocsátattak a te bűneid. Hogyan jövünk Istenhez? Jónásnak a bűnbocsánat volt nagy öröm nekünk, mi? Tele vagyunk a plusz 10 centikkel, hogy nekem ezt ad, Uram, meg azt ad, és közben nem látjuk, hogy az örök életet kínálja. Azt akarná odaadni Jézusban a bűnbocsánatot, az örök életet, az új szívet, amit kértünk. De mi jövünk a plusz 10 centikkel, és Isten azt is ki tudja pótolni, vagy meg tudja oldani, vagy el tudja végezni bennünk. De ő azt akarja, hogy ezt lássuk meg. Hogy az ő nagy ajándéka számunkra, az a bűnbocsánat. aztán Zákeust példaként hozza föl Jézus, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel ő is Ábrahám fia. Most lett igazán Ábrahám fia, hogy elfogadott engem. Hogy a küldetése végén, ugye ott kardozik végig Jézus a küldetése alatt, hogy ki Ábrahám fia, meg ki nem Ábrahám fia, meg hogy van ez az egész. És ott a küldetése végén ott van Jézusnak, ez, látjátok, ez kéne fejet hajtani Isten előtt, hogy még nekem is, még Ábrahám fiának is a bűnbocsánatban van a megoldás, és ami Jézusban készül el, az a bűnbocsánat a megoldás az ő életére. Jónás kapja az új szívet, megújul a kapcsolata az Úrral, és ilyen megújult szívvel mehet Ninivébe. Majd honnan fogjuk látni azt, hogy ez a megújult szív, ez nem jelent hibátlan szívet. Majd erről holnap visszatérünk. De mehető is. És hirdetheti az igét. Mert nem ő a lényeg, hanem az Úr. És soha nem az ige hirdető a fontos, hanem az, aki mögött áll, és aki küldte. Isten. Nekünk Istennel van itt dolgunk. Jónás elmegy Ninivébe, és sokan megtérnek, az egész város. És úgy az jutott eszembe, hogy, hát, hogy hányan mondhatták volna azt ezt, vagy lehet mondták, és nem tudom, hogy milyen áldott életű testvér. De jó lenne ilyennek lenni. Egyszer egy gyülekezetben volt egy nagyon komoly hívő asszony, nagyon áldott élete volt, és többen mentek oda a lelkészhez. De jó lenne ilyennek lenni. De jó lenne valahogyan így szeretni, ahogy ő tud. Hogy olyan szívélyes, kedves, hogy nem kérkedik, és hogy nincs vele tele a gyülekezet, hanem olyan csöndes, és mégis mindenki mehet hozzá, és mindenkit olyan szeretettel tud fogadni. De jó lenne ilyennek lenni. A lelkész tudta talán egyedül azt, hogy milyen súlyos terheket hordott ez az asszony. Betegség, családi nehézségek, anyagi nehézségek. Ha ismerték volna azt, hogy miket hordoz ez az asszony, akkor többen lehet, hogy azt mondták volna, hogy ja, uram, hát ha ez az ára, akkor köszönöm, nem. Mert úgy van ez sokszor, hogy kívánjuk mi a mélyen hívőknek az életét, csak azt az iskolát, ami oda vezet, azt nem akarjuk kijárni. És valahogy így volt ez Jónásnak az életében is, hogy voltak nehézségei. Megjárta a vihart, megjárta a tenger mélységeit, és így jutott el aztán Ninivébe. Mert nem tudom, hogy hogyan állunk mi most a hitben, vagy mit hordozunk. Ezek mind áldott eszközei lehetnek abban Istennek, hogy tényleg alázattal tudjunk közeledni másokhoz. Alázattal tudjuk végezni azt, amit Isten bízott ránk, mert nem a magunkét szóljuk, hanem amit Isten mond. Meg jó esetben azt tesszük, amit ő mondott. Igen, az áldott életek mögött sokszor ott van egy-egy ilyen nehézség, mélység, ami Jónás életében is megtörtént. Így áll meg Jónás Ninive előtt. Azt gondolom, hogy Jónás egyik legnagyobb ellensége volt a szolgálatban az ő szíve. Hogy nem tudja szeretni a ninivejeket, mert ellenséges nép volt. Pogány nép volt. És Isten valahogy próbálja rávezetni, hogy nem érdemeink szerint, nem úgy bánik velünk az Úr, hogy megérdemelnénk. Jaj, lenne nekünk akkor. Azt olvassuk, hogy Ninive Istennek a nagy városa. Ninive híres volt az erőszakról. Más népeket elhurcoltak, tönkretettek kultúrákat. És Isten mégis a sajátjának mondja, ez döbbenetes. Nem tudom, hogy milyen élettel jöttünk, ha Isten Ninivét a sajátjának mondja. Jónásról még már ne is beszéljünk, nem? Majd látjuk holnap. De még mindig a sajátjának nevez. Ő így szeret bennünket. És így szereti még Ninivét is. És nem akarja elveszteni Ninivét, és nem mond le Jónásról. Istennek a szeretete éltethet bennünket, és mi abból élhetünk. Az ő kegyelméből, az ő irgalmából. Abból élhetnek a ninivejek is, abból élhetnek a Jónások is, mindenki. Hogy Isten legyen minden mindenekben. Aztán látjuk azt, hogy Jónás végigmegy Ninivén, 3 nap alatt letudja. És hát mond egy prédikációt. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. Én nem tudom, hogy gondolkoztunk-e már azon, hogy min múlik a mi szolgálatunk. Vagy mitől jó egy igehirdetés. Amikor jövünk ki templomból, vagy sokszor mondjuk talán, hogy szép volt, jó volt, de jó volt. Én nem tudom, hogy Jónás prédikációjára mit mondtak volna. Még 40 nap és elpusztul Ninive, kőkemény. Nagyon komoly, nagyon kemény üzenet. Én nem tudom, hogy Jónás hogy mondta meg, milyen szájízzel prédikált. Lehet, hogy kicsit örült is, hogy mondhatja ezt. De Istentől jön az üzenet. És Isten mondja, még 40 nap és elpusztul Ninive, és neki ennyit kellett elmondani. Aztán menni tovább. És az az ige, ami Isten szájából származik, az nem tér vissza ő hozzá üresen, és elvégzi azt, amire ő azt küldte. Azt gondolom, hogy nagyon nagy a zűrzavar manapság a körül, hogy mit kell nekünk csinálni. Jó látni Jónásnak ezt az alázatát, hogy hogyan kell neki szolgálni. Azt látjuk, hogy partra veti őt a hal. Nem az van ám, hogy partot ér, és akkor hú, uram, de jó, így jó, fú, egy kicsit megtörölközik, és már menj Ninivébe, csináljuk. Nem. Azt olvassuk, hogy másodszor is szólt az Úr igéje Jónáshoz. Így kezdődött a szolgálata. Még itt is. Amit az Úr mond, csak azt csinálja. És ez a gyülekezetben is így kell legyen. Ú, de sokan tudnak nagy okosságokat mondani. Ezt kéne csinálni, meg azt kéne csinálni, meg így kéne, meg úgy kéne. De nekünk elsősorban az Úrra kell figyelni, hogy ő mit mond. És mi a feladatom, és mikor kell azt nekem csinálni. Ez nagyon-nagyon fontos,
hogy Jónás így végezte ezt a missziót. És akkor, ha induljak, akkor hova induljak? Merre induljak? És ott mit mondjak? Azt mondja itt az ige, hogy amit én mondok neked, azt mondd el. Akkor nem mondja azt Jónás, hogy na de hát, uram, hát egy kicsit már, hát szeretgessük meg a niniveieket, meg az Úr így szeret, meg úgy szeret, és akkor hát tartsunk egy nagy dicsőítést, nagy éneklést, polondítsuk meg a tömegeket. Isten igéje, az nem extázist akar munkálni, nem önkívületi állapotot, hanem nagyon éppen is, hogy kiózanítani. Még 40 nap és elpusztul Ninive. Én nem tudom, hogy volt-e ott, aki kicsit úgy húzta a száját, hogyha Jónás lehetne szebbet is mondani, meg hát azért te, Jónás. De ez lesz az életmentő üzenet. Szembesíti őket az igazsággal. Pusztulásra méltó az életed. És ha nem térsz meg, akkor vége. Ez a kemény üzenet. És Isten megáldja. És aztán nyilván majd látjuk azt holnap, hogy akit Isten a kezébe vesz, az milyen gyöngét szeretettel veszi körül. Na de aki még nincs Isten kezében, hát az föl kell világosítani, nem? Ninivét. Hát ha nem jössz hozzám, akkor nélkülem nincs élet. És Jónás elmondja ezt a világos, egyszerű prédikációt, és ebből fakad aztán új élet. És manapság nagyon divat lett az, hogy bűnről ne beszéljünk. Ne mondjunk semmit, ami fájhat. Már annyi baja van az embereknek, amiben van is valami egyébként. De olyan nagy a stressz, a rohanás, a bizonytalanság. Akkor jönnek ilyen kegyességi irányzatok, hogy ilyen wellness. Befekszünk, és akkor kicsit megmasszíroznak, azt megyünk tovább. De Isten igéje az a gyökerét próbálja megoldani. Nem altat, vagy nem fájdalmat csillapít, hanem magát a betegséget akarja megszüntetni, és oda mutat, hogy a te nagy betegséged, Ninive, az az, hogy egyáltalán nem számít neked, hogy Isten mit mond. És a te gyógyulásodnak az útja, az, hogy leszállsz végre a trónodról, ahogy az a király is leszállt, hamuba ülsz, leveszed azt a díszes ruhát, és ebben benne van az, hogy őszintén beismered, hogy ki vagy. És megtérsz. És ez az utad. Ez az életútja. Én azt gondolom, hogy utólag sokan hálásak voltak Jónásnak. Hogy de jó, hogy nem kapott gellert rajtad az ige, hogy valami más kezdtél el mondani, hanem őszintén elmondhat, hogy ha így maradsz, kis öreg, akkor véged. Akkor annyi. Milyen ajándék az ilyen prédikáció? Hogyha valahol nem altatnak, nem megvenni akarnak, meg a szimpátiánkat valahogyan elérni, hanem őszintén megmondják, milyen ritka az ilyen manapság, nem? És milyen ajándék, hogy Isten igéje nem beszél mellé. Jézus is, amikor a Samária asszonnyal találkozik, hallatlanul nagy tapintattal, de azért elhangzik az, hogy mi az ő életének a nyomorúsága, hogy 5 férjed van, és akivel most élsz együtt, az nem férjed, és már szégyelled magad az egész város előtt, azért jössz ki délbe a kúthoz, mert Jézus is elmondja, hogy ott van a baj, és azzal kéne valamit kezdeni. És a Jézusnak a magatartásából kiderül, hogy készen van a bocsánat. Hát vele Isten kész beszélni, a messiás. Vele kész szóba állni. Nagyon sokat hallani ma arról, hogy hogyan kellene prédikálni, mit kellene, hogyan kellene, hogyan lehetne a gyülekezetet építeni. Erre az egyre lenne szükség. Az apostolok cselekedeteiben látjuk az első nagy prédikációt. Azt gondolom, hogy az se a terjedelme miatt volt nagy, hanem mert Isten megáldotta. És Isten szent lelke ott munkált benne, és Isten az, aki azt mondta, hogy így legyen. És aztán, amikor megalakul az első gyülekezet, zajlik az élet a gyülekezetben, és az apostolok elkezdik észrevenni, hogy valami nem jó. Valahogy nem úgy szól az ige. És akkor rájönnek, hogy valahogyan az a sok tehendő ott az asztalok körül, az elvonta őket az imádságtól, és az igétől, az ige tanulmányozástól. Akkor rájönnek, hogy vissza kell térni. Imádság és ige. Jónásnak is ezt látjuk az életében. Előbb imádság, az Úrral való kapcsolat, közösség, és utána az ige. Nem azt olvassuk, hogy először ilyen nagy kupaktanács, brainstorming, ötletelés, mi, hogy legyen, és aztán valamit mondunk, ami úgy azt gondoljuk egy jó PR szöveg, hanem elmélyült közösség Istennel, és utána az az ige, amit ő bíz rám. Ha kellemetlenül hangzik, akkor is mondom. Meg végig gondolom, hogy nehogy rajtam gellert kapjon, meg az én indulataim bele ne szóljanak abba. Tőle kérni a bölcsességet, és aztán akkor lehet igaz az, amit ott az apostolok cselekedeteiben olvasunk, az első gyülekezet, mikor megalakul, akkor ott olvasjuk, hogy növelte Isten a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Ő az, aki építi a gyülekezetet. Ninive valóban megtért. A 8. században valóban volt egy egyisten hit, ami úgy hirtelen jött elő Ninivében, erre történelmi főjegyzések is vannak. Sokáig nem tudták, hogy hol van Ninive, és keresték, végül megtalálták, és ott az arab törzsek, akik éltek azon a helyen, mondták, hogy igen, ott van egy domb, az Jónásnak a dombja. Nebi Yunus, arabul talán így hangzik, és valószínű, hát nem tudom, ezt nem tudjuk, de valahogyan köze volt ennek a dombnak Jónáshoz, lehet, hogy majd holnap ez az a hely, ahol ő fölült, de járt ott egy Jónás nevű valaki, volt ott valóban megtérés, aztán hamar visszacsúszik, Ninive pusztítja Istennek a népét újra, és aztán egy 100 évvel később majd pedig egy újabb birodalom, ami színre lép a történelemnek a színpadára, az pusztítja majd el Ninivét, azt a várost, amit úgy gondoltak, hogy bevehetetlen, 25-30 méter magas falak voltak, itt valamelyik nap azt mondtam, hogy a szélessége volt ilyen, a magassága volt ilyen nagy, a szélessége az körülbelül ilyen 4 szekérnyi volt, hát az nem tudom mennyi lehet, ilyen 10-15 méter, és rengeteg tornya, bástyája volt, vagy 1500 körül, tehát rengeteg, bevehetetlennek hit város volt, de aztán a földdel teszik egyenlővé. Hát, azt gondolom, hogy nekünk is van lehetőségünk végig gondolni azt, hogy hol vagyunk mi Ninivében. Minket keres az Úr. És ha valami nehezet mond, azt az érdekünkben mondja. Ha elmegyünk az orvoshoz, minek örülünk? Ha elhaggatja a diagnózist, vagy megmondja? Hát azt gondolom annak, ha megmondja. És a legjobb, ha örülünk, hogy ha van rá gyógymód. Na hát itt van gyógymód. Jézusnak a keresztje. És ez az életünknek a lehetősége, egyetlen lehetősége, hogy megmeneküljünk az örök kárhozattól, hogy örök életünk legyen. És itt a földi életben meg olyan életünk lehessen, mint amilyen Jónásnak volt ott a halgyomrában. Mert most dicsőíti az Urat. És örvendezik. Hát nem könnyű ez, vagy könnyű mondani, De el lehet indulni ezen az úton, vagy tovább lehet menni. Mert kellenek az Úrnak. A niniveiek is, a jónások is, a hajón lévők is valószínű, hogy megismerték az Urat. Mindenki kell neki. És szeretettel fogad. Hát így jöjjünk hozzá, imádságban, szóban, és majd az énekben is. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, kihez mehetnénk, örök életnek van a beszéde, te nálad. Te látod, Urunk, hogy ez a beszéd olykor tényleg nehéz. Köszönjük, Urunk, hogy mégis minden a te szeretetedből van. Segíts, Urunk, meglátni, hogy az az út, amit nélküled próbálunk folytatni, belássuk azt, hogy az kilátástalan, az a pusztulásba visz. Segíts, Urunk, hogy tudjuk megvallani előtted, hogy nem érdemes neked hátat fordítani, hanem egyedül úgy érdemes itt élni, hogy valóban neked akarjunk tetszeni. Urunk, hadd könyörögjünk azért, hogy le tudjunk szállni a mi trónjainkról, ahogy még egy király is, még a ruháját is levetette, mindenét levetette. Urunk, olyan jó lenne, ha kibújnánk a mi jelmezeinkből, a mi megoldásainkból, amik mögé úgy elbújunk. Segíts, Urunk, szembesülni azzal, hogy ha Ninivében vagyunk királyokként, vagy ha neked hátat fordítottakként, hajótöröttekként, bárhogyan, Urunk, a legnagyobb nyomorúság az, hogyha nem engedünk neked, ha hátat fordítunk. Segíts, Urunk, hogy hadd halljuk meg az evangéliumot, az örömhírt, hogy lehet jönni, és hogy nem kívánod, Urunk, a bűnös embernek a halálát, hanem az, hogy megtérjen és éljen. Köszönjük azt neked, Úr Jézus Krisztus, hogy egészen eljöttél a földre értünk, és végigmentél azon az úton, egészen a keresztig. Legyen tied ezért a dicsőség, Úr Jézus. Segíts, hogy merjünk újat kezdeni. Bármit kell levetnünk, királyi ruhát, bármit kell otthagynunk. Segíts, Urunk, hogy megtapasztalhassuk azt, hogy veled olyan gazdag lehet az ember, hogy még királyi trónokon sem énekelnek úgy, mint egy halnak a gyomrában, ahogy Jónás. Segíts megtapasztalni, hogy ilyen ajándék a veled való közösség. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg az esténknek a hátralévő részét, az éneklést is, az áldást is, könyörgünk a holnap estéért. Segíts, Urunk, hogy így tudjunk majd tovább menni. És kérünk, Urunk, hogy te készíts bennünket, hogyha valahol hirdetni kell az igét, vagy hívogatni. Kérünk, Urunk, hogy te állj így mellénk holnap este is majd. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljünk egy éneket, utána majd az áldást fogjuk venni, és az áldásvétele után pedig majd a záró énekünket. Most a 396-os énekünket vegyük elő, keressük ki, és mind a hány versét énekeljük. kérjük Isten áldását. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentléleknek a közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Énekeljük el a záróinket.
Áldás békesség.